Azért vagyunk itt, hogy amit mindannyian tudnak, tudtok, hogy arról a barátunkról beszéljünk, illetve pontosabban az ő könyvéről, könyve kapcsán is, aki már nincs köztünk, és az előhívás beszélgetés sorozata nélküle nem lett volna olyan, amilyen.
Ott van a könyve.
És ott van a könyve. És most annak nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a... Tehát nem egy olyan pátosz fogja, vagy egy olyan szentimentális légkör ezt a könyvet kísérni, vagy ezt a beszélgetést meghatározni, ami azért elkerülhetetlennek is tűnt. Tehát külön örülök, hogy itt ül mellettem György Péter barátunk. Tehát, hogy ez a szék nem üres. Úgyhogy sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. És hát akkor kezdjük ott, hogy a Daros Feri mindjárt leül. És nem meglepő, hogy hogyan döntöttünk a zenei repertoár tekintetében. Remény Jóskának voltak nagyon kedvenc dalai, és voltak nagyon kedvenc szerzői. Azokból igyekeztünk válogatni. Szomorúan teszem hozzá azt is, hogy 12 éven keresztül az előhívás beszélgetéseket befejező szabad beszélgetésekben mindig az volt az igény, és a Jóskának mindig azt mondtuk, és a bennünket azzal kecsegtetett, hogy egyszer csak lehozza a gitárját, és majd eljátsza nekünk azokat a dalokat, amelyek neki a legfontosabbak. Erre már nem fog sor kerülni. De hát most azért van itt mögöttünk egy jelentős szerző, aki talán a beszélgetésnek ezt a etapját behangolja és felvezeti, úgyhogy Feri, tied a szó, a hang és a klaviatúra.
Nyári délután néztél csak rám, simogatta csendben két kezem. Gyorsan este lett, én is néztelek, aztán mi volt, nem emlékezem. Látod, ez a szerelem, ennél nagyobb élmény sohasem kell nekem. Nyári délután néztél csak rám, simogatta csendben két kezem. Ugyan, hát szabad ezt? Sétáltál velem erdő rétegen, azt mondtad, hogy szedünk iborát. Jaj, te kis ravasz, nyár volt, nem tavasz, volt ott minden, nem csak szép virág. Látod, ez a szerelem, ennél nagyobb élmény sohasem kell nekem. Sétáltál velem erdőn réteken, azt mondtad, hogy szedünk ibolyát. Te kis hazug, hol itt az ibolyam? Egyet mondok én, ketten könnyedén, három szóval mindent érthetünk. Egyik szó a bók, a másik szó a csók, harmadik tán nem is kell nekünk. Látod, ez a szerelem, ennél nagyobb élmény sohasem kell nekem. Egy szó épp elég, két szív, hogyha ég, mit nem mindent mond a szó, hogy szerelem. Látod, ez a szerelem, azt hiszem, itt volt valami kis viszi, egy kis bók, egy kis nyár, egy kis holtvén, egy kis erdő, egy kis ók, egy kis csók.
Vegyük komolyan a dolgokat. mert a Remény Jóska mindig komolyan vett mindent. Úgyhogy hát azt szeretném, hogy Péter, te kezd el ezt a diskurzust, és te mondjál néhány szót, ami eszedbe jut.
Szóval, hogy a, amit az előbb a Virt Imre mondta, és abban teljesen igaza van, hogy a Reményi pontosan tudta, hogy hogyan kell visszaadni a magyar irodalom méltóságát. És ez nem egy egyszerű feladat a kritikustól, mert ebben annyi kritikus írt annyi hülyeséget ezekben a évszedekben. Reményében az volt a fantasztikus, hogy tényleg egészen pontosan nem volt hajlandó viccre venni a magyar irodalmat. Akárkiről is volt szó, nem volt hajlandó tréfára venni. És ez egy nagyon komoly dolog. Ebből voltak nagyon komoly problémák, nagyon, tehát folyóiratokkal, szerkesztőkkel, mindenkivel. Tehát aki. És hogy ez egy egyedülálló kritikusi képesség volt tűnik, mert hogy nem... Hát mert hogy tényleg az volt az ő életének a problémája, hogy ő nem hajlandó sem jobbra menni, sem balra menni, sem előre, sem hátra, hanem ő mindig, hanem az irodalom fog maradni, a szöveg, és a szövegnek a méltósága az az ő élete. Ez elfogadható?
Többek között.
Igen.
Azért mondtam azt, hogy többek között.
Igen.
Mert nem csak arról van szó, hogy a tárgyát, tehát hogy nem ment balra, nem ment jobbra, nem ment előre, nem ment hátra, mondod. De szerintem a könyvnek van egy más irányú intése ezzel kapcsolatban. Igen. Az pedig az, hogy egy olyan ember volt, aki azért volt a megítésem szerint konzervatív liberális, mondjuk.
Ezt
bírom mondani, mert identitások meccés pontján tartózkodott a családilag. És hogy ezeket az identitásokat nem úgy használta, bocsánat ezért a profán kifejezésért, hogy azok nivelláltak, hanem hogy mindegyiket egyenként vette komolyan.
Ennek a könyvnek nagyon-nagyon sok kiemelhető pontja van. Irodalom történetileg is, a magyar eszmetörténet, ideológia történet szempontjából is.
Így van.
Nem leszek nagyon meglepő, amikor egyet emelek ki, ez a mozgóvilágnak a története.
Hát igen.
Ugyanis a Remény Jóska esetében, ezt a Bázoli tudja egy levelezés nyomán egyébként visszaigazolni, hogy volt köztetek valamilyen levelezés, ugye a Bibó azt írta, hogy éltem 1945 és 1948 között. Remény Jóska a mozgóvilágnak a fennállásának a azt hiszem, amikor ő ott volt, ugye a szabad mozgóvilág, vagy a tényleg az 78 és 83 között volt, ugye? Nagyjából, tehát ha úgy tetszik, a sírkövére ő ezt tette volna fel, akkor még lángolóan élt, és itt ütköztünk. Én szűkíteném az egyébként nagyon érdekes világképi és interpretációs megközelítéseket. Ebben a magyar kontextusban volt egy ember, aki egyszerre tanulja és alkotója volt egy korszaknak. Halatlan fontosnak tartom. Mind a két szerepéhez a legnagyobb alázattal viszonyult, a lehető leghalkabban és ugyanakkor a leghatározottabban képviselt egy olyan krédót, amely úgy tűnt akkor abban a két évszámban összefoglalható időszakban, hogy jó lehet, nem teljesen homogén, de mégiscsak egy közösségi értelemben autonóm krédó. Akkor, amikor ez a krédó az autonómiáját elvesztette, pontosabban kiderült, hogy ez nem működik így, akkor a Jóska összeesett, vagy számára ez egy olyan fájdalom volt, ami végighúzódott az életén, de olyaténképpen is, hogy a mozgóvilág utóélete, és nem pusztán azért, mert akkor a kommunista párt beavatkozott, vagy a kommunista kultúrpolitika beavatkozott a mozgóvilágnak a... Tehát konkrétan szétverte azt a társaságot, és egy újat szerkesztett helyettük. Nem pusztán ez a fájdalma kísérte végig az életét, hanem az is, hogy azt látta, hogy az a Magyarország, ami akkor tényleg úgy tűnt, hogy szellemileg kicsit ismétlem magam, és utálom, amikor valaki azt mondja, hogy ismétlem magam, de tényleg már annyiszor búcsúzom a Jóskától, hogy sajnos vannak olyan lassan már fordulataim, amelyeket nem tudok kikapcsolni. Tehát, hogy fusizva, kalákázva, nagy összetartással együtt mégiscsak összeraktak azok az emberek, speciál Alexa Károlytól Kocsis Zoltánig, a Szabadostól a Czakó Gáborig, és a szerzők között Eszterházy Pétertől Petri Györgyön keresztül Csalog Zsolton át, az mégiscsak egy olyan egészen különleges időszaka volt Magyarországnak, amihez a Jóska, ő ennek volt a hitvallója, nem tudok kisebb szavakat használni. És amikor azt látta, hogy ennek az utóélete nem pusztán az éppen aktuális diktatórikus rezsimben, hanem a későbbiekben is csorbul, és esnek szét ezek az emberek, és ebben a szempontból valóban, hogy jobbról vagy balról, jobbra vagy balra esnek szét a figurák, ezt ő olyan fájdalmasan érte meg, miközben egy percig nem sértett és bántott és önérzetében rongált emberként adott ennek hangot, amire azt tudom mondani, hogy ez az egyik megközelítés, vagy az én egyik megközelítésem abban a tekintetben, hogy egy olyan embert vesztettünk el, aki ezt a Magyarországot, nem azt mondom, hogy teljesen egyedüliként, de abszolút szuverén módon képviselte. És ebből ő nem tágított egy percig sem. És ezt nagyon nagy dolognak tartom, nagyon nagy dolognak tartottam, hogy vele élhettem együtt, és nagyon nagy dolognak tartottam azt, hogy 12 éven keresztül itt ült velünk, mert az irodalom értésében is benne volt ez. Tehát hogy ezek a dolgok, ezek nem elkülöníthetők, nincsenek szépelgő megközelítések, igenis egy irodalmi szövegnek a megértésében néha már egyébként, és hála Istennek vitára okot adóan, az etikai szempontokat sem volt hajlandó kivonni. Tehát itt legutoljára, amikor beszélgettünk, akkor a Karinthy Ferencnek a két könyvéről volt szó, ugye a Budapesti tavasz, Budapesti ősz, és én bevallom, hogy kontextuálisan meg, nem tudom, hogy a megengedőbb voltam. És a Jóska kőkemény volt, azt mondta, hogy nem, az nem volt csomó, de nem volt megengedhető a Karinthynek ezekben a műveiben sem. Vita volt vele, jó vita volt, de azért is volt jó vita, mert mindig tudtam, hogy egy olyan emberrel vitatkozom, akihez tulajdonképpen nem csak tartozom, hanem mértéket szab az életemnek, minden szempontból.
Amikor azt mondtam az előbb, hogy a tágabban értjük a gondolkodást, azon azt értettem, és az identitásban, hogy egyszerűs ponton élt, hogy persze, igen, választás kérdése adott esetben, vagy a reflexió kérdése, vagy beszéltünk sok mindenki módon, de hogyha valaki egyszerűen zsigeri módon él át olyan ajánlatokat az élet megélésére, olyan ízléseket és olyan életformákat, amiket ő, tehát különbözőeket, az olyan értelemben nagyon fontos szerintem, és azért mondtam, hogy ez egy intés, hogy ahhoz segíthet, hogy az igaz, hogy nem elfelejtve azt, hogy feltehetően létezik olyan egy igazság, mégis csak szembesülni azzal, hogy sokféle megközelítése van ennek az igazságnak, és hogy ezek nem nincsenek egymással feltétlenül agresszív viszonyban. Tehát, hogy egy életében belül valaki, nem tudom, lehet görög katolikus, és belecsöppelt a Kressz Géza utcának a mélyvilágába, és pontosan tudhatja, érzéki szinten tudhatja, hogy mit jelent ez a kettő külön-külön, mit jelent vidékinek lenni, és mit jelent Willy-Pótvárosinak lenni, és hogy ezek nem feltétlenül kibékíthetetlen, vagy nem tudom, érthetetlen, nem konfrontatív viszonyban vannak feltétlenül, hanem arra adnak lehetőséget, és az egész élete szerintem ennek volt a kísérlete, hogy mindenkinek az esendőségét belülről értse meg, és ezért teremtsen egy olyan diskurzus teret, ahol lehet beszélni, érted? Tehát én csak ezt mondom
ezzel. Az teljesen fair, csak azok a kritikusok, akiknek van egy világos identitásuk, azok ezt a munkát nem hajlandóak komolyan venni.
Tudom, mert ez világos, igen.
Különös éjszakakon csak még volt a sziget, a sétányon senki se jár. Valahol láncene szól, mi csak néztük a vizet, és mindkettőnk egy szóra várt. Aztán se szó, se beszéd, jöttél mind közelé, míg az ajkad a számhoz ért. Azóta úgy érzem én, most már bármi is ír, nékem érdemes volt élni ez én. Micsoda éjszaka volt, fények úsztak a Dunán, mint játékos papírhajók. Nem láttam más, csak a hold, és a fények a Dunán, hogy így történt az első csók. Aztán se szó, se beszéd, jöttél mind közelé, míg az ajkad a számhoz ér. Azóta úgy érzem én, most már bármi is ér, nékem érdemes volt élni ezért.
Örömömnek szeretnék hangot adni, mely szerint ez egy nagyon jól sikerült könyvtárgy, hogy innen kezdjem. Tehát sok viszontagság érte a kéziratot, de hogy otthonra lehet, egészen biztos.
Az kint.
Ez a cseh kiadó adta ki a könyvet, és a Bangának egy régi rajza van rajta, amihez a Jóska ragaszkodott, pedig Van Gogh ilyet is rajzolt, de azt mondta, hogy ő azt szerette volna, hogyha ez a kép kerül, nézek Garusi Ferire, hogy ezt ugye jól mesélem a történetet, ő a beszélgető társ és a társszerző, és az igaz, hogy valósan komolyan vett minden, de azért szerintem ez egy nagyon fontos rajz, tehát a kard lóg az oldalán, de a másik kezében egy jó-jó van. És én szerintem ennek a karakternek ez egy elég fontos tulajdonsága, és azt kell, hogy mondjam, hogy muszáj beszélni a könyvtárgyról még, mert ritka gondossággal vannak a Ferinek köszönhetően a lábjegyzetek megcsinálva. Azt hiszem, hogyha egy mai 20-30 éves ember olvassa a könyvet, akkor enélkül nem tudna nagyon sok szöveg helyett értelmezni, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez így készült, és én ezt szeretném így mondjuk mit olvasó megköszönni a szerkesztő beszélgető társnak. És a tipográfiája is feltűnően jó a könyvnek. Ezt azért muszáj elmondanom, mert szerintem az fontos, hogy ez a kézirat haza érkezett ilyen értelemben, ugyanis többször fölmerül az, hogy ő miért nem ír. Tehát ugye van egy ember, akinek hát finoman szólva is van imitációs érzéke, stílusérzéke, pontosan ismeri a magyar irodalmi nyelv regisztereit, és élményanyaga meg aztán bőven van, hogy ez az ember miért nem ír. Miért nem ír szép prózát, vagy miért nem ír egy hosszan kifejtett memoárt, miért nincs egy vaskos tények és tanúk ugye reményivel, vagy az ő tollából. És ezért nagyon jó látni, hogy az az igényesség, ami az egész életét jellemezte, a szellemi téren és a magatartásában, az végül is egy ilyen méltó formát kapott, és azt gondolom, hogy ez fontos, hogy erről beszéljünk, mert ez neki is fontos volt. Tehát mi itt, aki hát tényleg viszonylag szoros viszonyban voltunk vele, egyszer csak egy Facebook posztból, szerintem a Feri, nem tudom, megtudtuk, hogy lesz ez a könyv. Miközben tizenvalány éve itt beszélgetünk vele, és egyetlen szót se szólt róla. És hogy ez például szerintem rá nagyon-nagyon-nagyon jellemző volt. Egyébként a Szörényi mondott, hogy a közvetlen közelükben élt, és egyáltalán nem tartott velük szoros viszonyt, miközben imádta őket és csodálta őket, de távolságot tartott. Ezt például nagyon érdekesnek találtam, hát mindenki, aki kétszer látta őket 100 méterről, az úgy gondolta, hogy barátok, és ő, aki gyakorlatilag együtt élt velünk, és tényleg fontos volt a számára, ő egyáltalán nem hivalkodott ezzel, hogy ez is nagyon jellemző volt. Már bocsánat, tehát csak ennyit akartam, hogy szenteljünk méltó figyelmet ennek a könyvnek.
És hát, hogy csak méltó figyelmet szentelünk, ugye mi más lenne a méltó figyelem, mint hogy olvassuk, akkor ott nagyon-nagyon, tehát egy szemérmes embernek mégiscsak egy nagyon érdekes rétegrajza bontakozik ki, vagy egy rétegportréja. Mm-hmm. Nagyon sok tekintetben nem megy tovább, mert sosem akart bizonyos határokon túllépni. De mondjuk akkor ugye két kulcsfigurára hívom fel a figyelmet, mint hogy a könyvben is ez szerepel, és aki Remény Jóskának a munkásságát ismerte, ami egyébként tényleg egy ilyen egyszerre láthatatlan, ugyanakkor nagyon-nagyon hatásos jelenléttel bíró munka volt, hogy milyen érdekes, hogy egy ilyen pali, tulajdonképpen két szerző esetében volt végtelen elkötelezett. Nagyon sok szerző esetében volt halatlan figyelmes, nagyon sok szerzőt szerkesztett, nagyon sok szerzőnek a minőségeben volt hallatlan tisztában. De kettő iránt, hogyha majd itt számokat hallunk még, kis túlzással odáig megyek, hogy úgy volt, ha nem is rajongó, de tényleg elkötelezett, ahogyan mondjuk egy Illés szám iránt, vagy egy Rolling Stone szám iránt volt elkötelezett, ez a Sziveri János és a Hajnóci Péter volt. Ez egy nagyon érdekes dolog. És két... itt nem kell bemutassam az említett neveket, vagy szerzőket, vagy azokat az életműveket, és a Jóskának a személyiségét. Ugye, miközben persze tudok arról beszélni, hogy a régi dallam ez, hogy a szerző nem is él, hanem csak a szövegei, de hát azért sem a Sziveri, sem a Hajnóci esetében, sem annak az életvilágnak az összefüggéseit tekintve nem lehet eliminálni azt, hogy milyen erővel voltak, személyiség erővel jelen ezek a figurák akkor, abban az életben. És a Jóskának, hogy volt ezek iránt egy ilyen hallatlan, erős kötődése, és a Hajnóci életmű és a hagyaték gondozás szempontjából egy ilyen állandó figyelme, és a Cserdés Kati féle szegedi Hajnóci műhelyben való részvétele, hát a Gáborral mi sokat voltunk lent itt Szegeden, az fantasztikus volt. És a Sziveri volt a másik. Tehát, hogy egy személyiség, inkább arra akartam egy picit felhívni a figyelmet, hogy ebben a magyar világban milyen sok oldalúan beágyazott valaki. És hogy ez a sok, ebben a sokoldalúságban egy állandó béke van. Tehát nem egymásnak feszülnek, még olyha különböző, rettenetes a magyar világot jellemző politikai körülmények között szerzők, ő mindig arra figyelt, hogy ez az igazi. Tehát valójában nem egy politikai közösség vagyunk, hanem egy kulturális közösség vagyunk. Most ezt, tudom, hogy ez picit fals, amit mondtam, mert a kettő egymástól nem elkülöníthető, de mégiscsak az volt az ő szent, igazából azt mondom, hogy szent meggyőződése. Ha úgy tetszik, az irodalom iránti vallásos elkötelezettsége. Hogyha ez megvan, akkor minden megvan. Ha ez nincs meg, akkor viszont semmi nincs meg. És az örömei akkor voltak, amikor azt látta, hogy ez megvan. És a fájdalmai pedig akkor voltak, amikor azt látta, hogy újra és újra ez nincs meg. Tehát ezt egy drámai kötetnek is látom, egy életút drámai történetének, noha semmilyen patetikus és teatrális gesztussal nincsenek kitéve ilyen hangsúlyok, mert a Jóska nem ilyen volt. De ha végigolvassuk, akkor mégiscsak egy olyan szövegkörnyezetben látjuk ezt az egészet, hogy hát a megrendülést sem tudom elkerülni, amikor elolvastam ezt a könyvet.
Őből tényleg hiányzott az irodalom politikai kontextusokban való működésének a folyamatos vizsgálata. És ez mindennél fontosabb dolog.
Igen.
Mert hogy, hát értik, mert ez nem úgy működik, szóval a Hajnósz is ebben az értelemben kulturális író volt, és nem politikai író. Tehát ebben nem volt hajlandó. És ez a norma, ez a magyar irodalom történetében minél nagyobb szerepet kap, annál jobb lesz a magyar irodalom, akárhogy is. Ami nem az én szakmám. Én múzeológus vagyok, de az egy másik probléma.
Engem a könyvben az nagyon megragadott, amikor a Remény Jóska azt mondja, hogy a szörnyékkel lakott egy házban.
Igen.
És amikor már volt ugye az Illés együttes, akkor lement valami klubba, hát és ott játszották a Who együttes, a My Generation című számot.
Igen.
People try put us down. Na, szóval, hogy ő azért rockista is volt.
Ha már a szörényjék szóba kerültek, akkor... Elmegy a kukli Andrésre berúgni, mert ő az a kukli, ki nincs pámol. Mert aki dolgozik, az meg is szomjazik, kukli fejében ez így van jól. Ott a zsebében a munkapére, és az az úr, akinek van pénze, körbe rajongja az éjszaka lánya, és felszabadítja az öntudatát. Mert ő az a kukli, ki nincs fából. Otthon az asszony a sír, mert az ostor a kuklira nem hat a kérő szó. Mert akit emberek fellögdösnek, annak az élete nem tisztul meg. Kell az a kisfia bódulata, hogy a kuklira jöjjön a boldogság.
Szeretnék beszélni a szövegnek, vagy feldobni, mint témát, hogy van egy, szerintem egy egészen elképesztő pici történet benne, de arról, hogy, és ez szerintem egy ilyen örök, nem is tudom, minta, vagy sorsminta, hogy megtanult
meg akar tanulni olvasni. És hogy egy olyan szóval kezdte, ami iniciáléval kezdődött, ezért értelmezhetetlen volt a számára, mert nem tudta, hogy mi az, hogy iniciálé. És az olvasása, igen, nem tekszem már szóra, de az olvasás, mint kudarc volt az ősélménye valakinek, aki aztán az egész életét olvasással tölti, ez szerintem gyönyörű. Tehát, és hogy ezt megőrzi, mint egy ősmintát az életében, és hogy az egész könyvnek ez egy vízjele szerintem, mert hogy nagyon sok olyan történet van benne, amit más ember nem mesélne el magáról. Tehát akkor is, ha nem akarná magát heroizálni, de hogy inkább hallgatna, vagy szerintebben megengedőbb lenne magával, amikor elmesél egy történetet, és egy több olyan történet van ebben a könyvben. Noárt Valacival már beszéltünk egyről, ami őt érinti, vagy az ő barátságukat érinti, az ő viszonyukat, ahol ő egy kiméletlen pozíciót foglal el, és amikor az elején azt próbáltam mondani, hogy miféle tanácsot ad nekünk a könyv az olvasóinak, és akkor azt gondolom, hogy az egyik tanácsa az, hogy keressük meg a szálazzuk szét a saját életünknek a történetét abban a tekintetben, hogy hogyan fonódnak benne össze a kudarcok, vagy ezek a hibák, ezek hogyan válnak mintázattá, és hogy ezzel hogy kell szembenézni, miféle szelíd kíméletlenséggel, ennek szerintem nagyon jó példája ez a könyv. Tehát hogy ez számtalan ponton megadja nekünk az önreflexiónak ezt az ajánlatát. És hogy ezért különösen érdekes, mert ezt egy pillanatra se adja abba ezt a fajta önelemző, a saját történet megértésére való törekvésnek ezt a kíméletlenségét.
Csak ennek az inverze az, hogy tulajdonképpen nem lehet eldönteni azt, hogy neki kik az ellensége és kik a barátai. És ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy a magyar irodalom az ebben az értelemben számtalanszor követte már a politikai, nem tudok mit mondani, azt kell mondanom, hogy identitásoknak a normáit. És ez egy nagyon kártékony dolog én szerintem. És ez az ember soha nem csinálta ezt. És ennél nem tudok fontosabbat. Tulajdonképpen az irodalomban nekem, az irodalom az egy szöveg, nekem tök mindegy, hogy ki írta.
Ebben teljesen igazad van, de még annyit is hozzáfűzök, hogy Erdő Jóska azért nem, tehát egy könyvember volt, de hát egy abszolút, hogy mondjam, nagyon finom antennákkal működő ember volt.
Igen, pontosan.
Tehát azért sok-sok évtizedre mutató tapasztalataival, és amit te mondasz, Péter, hogy igen, kultúrpolitik. Nem, ő ezt a magyar világot, és akkor a Gáborhoz térek vissza, mert ebben van egy nagyon komoly regénytörténetnek a töredéke, ugye a édesapjának a kisgazda története, illetve a besugó története, aztán azon belül pedig ennek a két embernek, az édesapjának és az édesanyjának egy nagyon drámai története a Jóskához méltó finom mondatokban megjelenik. Tehát, hogy itt azért nem úgy kell, nem előadást tartok, csak a könyv a szellemében, vagy a könyvnek a feltáró olvasásában azt tudom hangsúlyozni, hogy egy regényszerű értelmezésre is esély van, engem legalábbis elfogott, hogy ugyanúgy benne van az a nagy magyar regény, vagy az a magyar regényes történet, vagy drámai történeteknek az a világa, amit a Jóska nyilván nem akart elmondani, meg úgy gondolt, hogy a tehetsége őt erre nem jogosítja. De ott látszik benne az, hogy valójában itt egy nagyon-nagyon ugyanolyan módon érintett emberről van szó, tehát nem egy könyvemberről van szó, de nem könyvtáremberről van szó. És ez nagyon nagy különbség. Tehát azokban a kérdésekben, amelyek akár most, akár 10 éve, akár 15 éve, vagy 20 éve foglalkoztattak bennünket, ezért hangsúlyoztam az elején, hogy erről az országról kulturális közösségként gondolkozott, ezek a kérdések őt nagyon élesen érintették. Tehát az, hogy az acél most mit mond, a számunkra most, nem számunkra, hanem adott esetben lehet ezt faktikusan, vagy a történeti elbeszélés, vagy történelmi elbeszélés tekintetében így, meg úgy csoportosítani az értelmezési tartományokat. De Jóska nagyon tisztában volt azzal, és nagyon emberileg is tisztában volt azzal, etikailag is tisztában volt azzal. És az az etikai tartás, ami benne megvolt, az a mindennapokban is egy állandó tájékozódási lehetőséget biztosított számára. Tehát nem egy steril pali volt, aki teljesen függetlenül kizárólag a szövegekre összpontosított, mint hogy, de ez már messzire minne, ez a típusú esztetika szerintem érvénytelen, sose volt érvényes, de ismerjük, hogy ennek volt azért kóreás viad a teljes.
Hát, hogy nem volt steril pali, ezt megpróbáljuk bizonyítani, hogy van itt ebben a könyvben egy szöveg, aminek megkegyelmezett, és akkor arról beszélgetünk egymás közt, hogy nagyon, tehát, hogy mi lenne azzal fejezünk, hogy örüljünk neki annak, hogy élt. Tehát, hogy ne azon szomorkodjunk, hogy meghalt, bár azon folyamatosan szomorkodunk, hanem hogy örüljünk annak, hogy élt. És akkor ebből az alkalomból felolvasnék egy szöveget. A Litera a kétfelekes sorozatában a 2011-es Valentin napra írtam egy gender paródiát, nem bírtam magammal. Beszélgetésünk cigarette szünetében felolvasnám. Valentina. 2121. február 14-én a férfi irodalom helyzetéről tartott a konferenciát a Karafiát, zárója volt Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az apropót azt szolgáltatta, hogy éppen 200 éve 1921-ben jelent meg Karinthy Frigyes sokáig mostorsorsú könyve a Kapillária, amelyet a 21. század eleje óta az irodalomtörténeti munkák alig említenek, miközben a férfi alkotók emancipációjáért küzdő kultikus alapműként, a matriarchátus eleti idők palack postájaként tekintenek rá. Az elfogulatlanság zálogáló szolgáló magas színvonalra jellemző, hogy a bevezető előadásokat három vezető szakember, Kulcsár Szabó Mercedes, Szörényi Aloizia és Ragnóti Ivett tartotta. Kulcsár Szabó meggyőző érvekkel bizonyította, hogy a múlt század első felében élt nagy novelista nemzedék, zárója Soren Mini, Kis Noémi, bizonyos technikai megoldásaiban olyan egykor népszerűen azóta elfelejtett kismesterek hatása mutatható ki, mint például Eszterházy Péter vagy Kraszna Orbai László. Szörényi hasonló következtetésekre jutott korábbi irodalmi korszakokat vizsgálva, különösen a Gulácsi Irén árnyékában megbúvó Móricz érdemeit méltatta. Radnóti Ivett pazar műelemzések kápráztatta a különbségét, a 20-21. Század fordulán alkotott Oravec Imre verseiben a nagyasszony költő őszikéinek tükröződését figyelte meg. A konferencián mutatták be a fiatal férfi írók egyre gyarapodó tematikus antológiáinak legújabb darabját, a hajnali merevedésben provokatív nyíltsággal tárulnak elénk a nem élet olyan hím tapasztalatai, amelyek az elmúlt évtizedekben kibeszéletlenek maradtak. Neki volt előadóként a kötet férfi szerkesztője, őszintén szóval meglehetősen hisztérikus hangnemen prekoncepcionálta, hogy a kritikusok megint az elfojtott frusztrációk felől, nem pedig az esztétikai értékek jegyében közelítenek majd a szöveget. A konferencia szervezői nem feledkeztek meg az úgynevezett sikerorientált művekről sem. A férfi magazinok újságíróinak lézerkötetben megjelenő regényeit több főszólal is megvédte a merő maszkulin szemét, idézőjel, a számítógép és a foci horizontján működő e-commerce bélyegétől. Többen is méltatták Szarvas Ádám romantikus úti naplóját, zárójel egy analfabéta Párizsban.
Hát igen.
Az űrmotorosok magazinjában jelentek meg sorozatban Play Játszint kedves bohóságait. Most egybegyűjtve olvashatjuk a Pelenka mesék című leporáló egy sajátos kisebbség. A nőkkel közös háztartásban élő úgynevezett férjek minden napjairól rajzol mulatságos képet. Az előadások közti szünetekben a magánbeszélgetések érthetően a nemrég önállásult Oktatási Minisztérium új koncepciója körül forogtak, amely szerint az illetékesek tervezték egy nemik volt a bevezetését az egyetemeken és főiskolákban.
Káprikám, ez az ember a Tarján Tamással öt ilyen könyvet írt.
De ezt most még végigolvasom.
Nem azt mondtam, hogy ne olvasom.
Néhányan pártolják, a többség azonban az oktatás színvonalának rapid zuhanásától félve elutasítja, hogy kötelező jellege legyen a hallgatóknak legalább az 5%-a fiú. A szakmai programot sajnálatos módon a szolnoki, zárja Andrea, korábban Kecskeméti utcában, a belváros felé vonuló férfi tüntetők lármája zavarta meg. A Valentina napi kettős menet egymást is szidalmazva két különböző szponzor, a Coca-Cola, illetve a Kumis italforgalmazó cégek zászlai alatt vonulva skandálta jelszavai. Az utcai zavargással fajuló tüntetésen előbbiek a Valentin nap összeállítását követelték, utóbbiak viszont az ősi latin-magyar nyelvrakonságot és közös hazát jelképező Bálint név jogaiért szálltak.
Hát köszönjük szépen a... Jó, hogy itt voltunk együtt, inkább így mondom. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogyha a kedve ideje engedi, akkor még maradjunk együtt. Baras felében egészen biztos, hogy bízhatunk, mert ha ő egyszer odaül, akkor a legfeljebb a villanyoltást tesz az utolsó pillanat, amikor távozik, és most olyan számok következnek, amik a Jóskának a kedvenc számai voltak, illetve hát aztán majd olyan számok következnek, amik a mi kedvenc számaink, tehát a Jóskának is a kedvenc számai, mert itt azért mi barátok voltunk, és biztos vagyok benne, hogy maradunk Remény József Tamásban.
Még valami eszembe jutott közben, csak nem tudom, hogy lezárásul, amit a Jóska nem hallhatott, de a Szörényi ügyből kifolyólag, hogy van nekem egy zenei paródiám, Amikor én még kisrác voltam című Szörényi számra, és gondoltam, hogy esetleg finálénak eljátszottam, hogy,
no, hát akkor...
hogy írta volna meg ezt Bach, Beethoven, Chopin és Bartók. Ezt amikor én még kisrác voltam című számot. Ha van kedvetek meg...
Talán.
Azt mondja, hát az alapot az egyszer, arra biztos emlékeztek, hogy volt egy, hogy tudom, régen volt, amikor én még kisrác voltam, más volt az életem, én úgy emlékezem. És volt egy közép része, hogy akkor még bámultam a felnőtteket, azt hittem jó lesz, hogyha egyszer én is nagy leszek, akkor még bámultam a felnőtteket, az itt nem jó lesz, majd ha én is egyszer az veszek. Sebastian Bach, és most jön Ludwig van Beethoven.
folytatni, mert már de zongora már csak. Chopin.
Akkor így köszönjük meg a mai estét mindannyiannak, mindannyiatoknak és Remény Jóskának, aki velünk volt ilyen sokáig, és majd meglátjuk, hogy mi lesz az előhívás története. Most biztos, hogy befejeződött egy hosszú időszak. Remény Jóskát le tudjuk pótolni. Tehát úgy fogunk felállni, mint a piramis révés sándor nélkül. Ez egy nagy kérdés.